Sziasztok! Én tényleg csak néhány szót szeretnék mondani, egy picit kapcsolódva ugye az órához. Sok elsőre talán ijesztő dolgot hallottunk, de keresztényként szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, pont ennek az ellenkezője. Ugye tudjuk az igéből, hogy akármennyire is nehéz dolgokról beszélt az Úr, ez nagyon rövid ahhoz képest, ami idáig volt, és főleg ahhoz képest, ami ezek után ránk vár. Ugyanakkor biztos tudjátok, nem ismerem az egri körülményeket, de én a budapesti embereket ismerem jobban. Nagyon sokan semmit nem tudnak, nem hogy a végső időkről, az Úrról, se a hitről. Ugye egyre több ember hit nélkül nő fel. Most képzeljétek el, hogy ők mennyire meg lehetnek ijedve, vagy elveszve, és úgy érzem, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezek után, hogy talán ti is jobban értitek, hogy mi történik, és miért történik, segíthetünk nekik. Tehát én például a saját tapasztalatomból tudom, hogy összefutok emberekkel, akár a közéletben, vagy anyukaként, más anyukákkal beszélgetek, és nem tud nem ilyesmire terelődni a szó, mert hogy látják, hogy mennek föl az árak, hogy probléma van a gazdasággal, jönnek a menekültek, és nem értik, hogy mi történik. Mi viszont tudjuk, még akkor is, hogyha nem pont értjük azt, hogy most ez a politikus miért ezt csinálta, vagy miért azt mondja, megérthetjük az összképet, és ezáltal embereket az Úrhoz vezethetünk, hogyha megmondjuk nekik, hogy ez benne van a Bibliában, Jézus megjósolta, és van válasz, tehát nem az a lényege ennek, hogy most itt a világ vége, mert sokan például azt gondolják, hogy az utolsó idők arról szól, hogy vége lesz a Földnek. Tudjuk, hogy nem, az Úrnak úrtól külön ígéretünk van, ugye, hogy amíg idő van, addig lesz vetés, aratás, reggel, este, tehát pont, hogy nem kell félniük, és hogy az Úr gondoskodhat róluk is. És egyik nap úgy ébredtem fel, hogy az Úr mutatott valamit, és én nagyon sok emberrel beszélgetek, sok ismerősöm van, összefutok emberekkel. Nagyon sokszor van, hogy beszélgetünk így mélyebb dolgokról, de a közéletben vagy az iskolában nem tudunk oda eljutni, hogy mondjuk a megváltásról, vagy a megváltásig eljussunk gyülekezetbe, mondjuk nem mennének el. És azt mutatta az Úr, hogy csináljak egy ilyen naptárszerű kis valamit, aminek a hátulján egy nagyon-nagyon egyszerű üzenet van igazából, a megváltásról, meg arról, hogy van értelme az életnek, nem véletlenül vagyunk itt, és van rajta egy ima a megváltásról, meg egy link az időkjelei oldalon, egy hosszabb írásról a megváltásról. És hát tudom, hogy önmagában egy ilyen kis papír általában kevés arra, hogy valakit elvigyen a megváltásig, de lehet, hogy ez az első lépés például, hogy rákattint, és akkor elolvassa, hogy mi történik a világban, vagy mi is pontosan a megváltás, de én például tudom a saját magam példájából, hogy nekem tényleg elég volt annyi, hogy valaki elmondta, hogy Isten megismerhető, csak imádkozzak hozzá, és ő bejön az életembe és a szívembe. Tehát itt hagyok nektek ezekből a kis lapokból. Van, amelyiken egy bibliai vers van az elején, mindegyik más, és ha gondoljátok, akkor használjátok arra, akár csak beszélgetés indítónak, vagy hogyha valakivel beszélgettetek, de nem tudtatok eljutni odáig, hogy mondjuk mélyebben az Úrról tudjatok vele beszélni, hát ha valakinek ez az örök életet jelentheti, mert nem tudjuk, hogy mennyi időnk van még erről nyíltan beszélni. Úgyhogy használjátok azt is, amiről ma szó van, hogy el tudjátok magyarázni másoknak. Tehát ugye keresztényként, ugye Dánielből hallottuk, hogy a népértelmesei sokakat oktatnak. Ezek a népértelmesei ti vagytok, tehát ti vagytok azok, akik másokat oktatni tudnak. Úgyhogy itt is hagyok belőle, meg láttam, ott vannak könyvek, kint oda is teszek egy párat, úgyhogy vigyetek bátran. Átadom a szót akkor.
Okay, well, before we start part two, shall we just pray that
everything. Mi lenne, hogyha mondanánk egy rövid imát, jó, mielőtt belekezdünk a második részbe.
Okay, so Jesus, really thank you for this morning and to be able to go over the signs of the times.
Jézus, köszönjük neked ezt a mai délelőtti alkalmat, hogy sikerült átvennünk az idők jeleit.
And we pray for part two that it'll be real clear and that your spirit will pour through us, Lord, to
és imádkozunk a második részért, hogy legyen minden világos számunkra, és a te lelked jelenítse meg nekünk, amit tudnunk kell.
In Jesus name.
A te nevedben, Jézus. Amen.
Okay. Okay, so now we're going to go on part two.
Nos akkor térjük rá a második részre.
And which is it's a lot more positive because
sokkal pozitívabb.
And because part one through seven, of course, the resurrection and rapture is very encouraging, but it just shows, you know, what's going to happen in the world.
Az első hét pont az jobbára az, arról szólt, hogy mi vár még mi ránk, amiből tulajdonképpen csak a hetedik ponton fordulnak jóra a dolgok, amikor az elragadtatás vagy a feltámadás megtörténik.
And I think it's much better, I'd rather be aware of the events, so when they do happen, it doesn't catch me by surprise or doesn't catch us by surprise.
De jobb tisztában lenni ezekkel az eseményekkel, amik előtt állunk, mert így legalább nem fogunk meglepődni, amikor bekövetkezik.
So when watching the news, if we see certain end time events, it's more like, wow, look, that is happening now. Look what it says in the Bible. So it also these events can encourage our faith.
Sokkal tudatosabban fogjuk nézni a híreket, amikor látunk valami híradást, és mondjuk, na, erről is beszélt a Biblia, ez mind erősíteni fogja a hitünket, amikor látjuk a proféciák beteljesedését.
Okay, so the seventh point, that was the resurrection and rapture, Jesus' second coming,
ugye a hetedik
and the clouds
pont
of heaven after the tribulation.
Feltámadás és az elragadtatás, Jézus második visszajövetele.
Now, number eight
mindjárt
is
a nagy nyomorúság után.
Married supper.
A nyolcadik pont, amivel folytatódik az esemény sor, az a bárány mennyegzője.
And that's covered in Revelations 19:7-9.
A jelenések könyvében a 19. fejezetben olvasható, a 7. és a 9. vers. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. So, és mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei.
Right, so when Jesus comes back in the clouds of heaven, if you've gone on to be with the Lord, you've died, your body will be resurrected.
Tehát, hogyha amikor visszatér Jézus az égen, az ég felhőiben, akkor azok közülünk, akik Krisztusban már meghaltak, föltámadnak a sírból.
And if you're still alive when he comes back, you just get a body change.
Akik pedig, akiket életben érez az esemény, a feltámadás, mindjárt a feltámadottak után, az olvasott versek tanúsága szerint, azonnal átváltozunk, az, hogy nem alszunk el, csak átváltozunk, megkapjuk az új mennyei testünket, ezt hívják elragadtatásnak.
Now, it's really important to know that when Jesus comes back a second time, he does not at that point touch the earth.
Nagyon fontos tudnunk azt, hogy amikor Krisztus másodszor visszatér, akkor még nem jön le egészen a földig.
He comes in the clouds of heaven, and we go up.
Találkozunk az Úrral a felhőkön, a levegőben, és akkor mindenképpen az Úrral leszünk.
And then we go to the marriage supper of the Lamb.
Nem az Úr jön le egészen a földig, hanem mi találkozunk vele a felhőben, és ezt követi az, amit a Biblia úgy hív, hogy a bárány mennyegzője.
So that's, we go to the marriage supper of the Lamb, we have a, you know, we'll see loved ones, people we knew, our parents.
Ez a mennyországban történik, ahol találkozunk a régi szeretteinkkel, barátainkkal, azokkal, akik Krisztusban haltak meg.
So it's like a celebration.
Ez tulajdonképpen egy ünnepi esemény.
And also another thing that takes place is that we get our heavenly rewards at this time.
Ez az az idő, amikor megkapjuk a mennyei ajándékainkat is.
It's read 2 Corinthians 5:10.
Ha elolvasjuk az idevágó igeverset, 2. Korintus 5:10. Mert mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki az szerint, amit e testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt.
So along with the marriage supper of the Lamb, we also, each one of us is going to appear before Jesus.
A bárány mennyegzői vacsoráján mindannyian meg fogunk jelenni egyedül Krisztussal szemben.
Not only for the good things we did when serving the Lord, but even the things that, you know, some of our mistakes or some of the bad things.
Megkapjuk a jutalmainkat. Szembesülni fogunk mindazzal, amit jót tettünk Krisztusért, és a vers szerint azokkal a dolgokkal is szembe kell néznünk, amiket rosszul tettünk.
And also Revelations 19, no, 2 Corinthians 5:10, okay, Matthew 5:19.
Következő a Máté 5:19, ami ide vonatkozik. Aki azért csak egyet is megront, akár a legkisebbeket is, e parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában.
And Daniel 12:3.
Következő pedig Dániel 12:3. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, mint a csillagok örökkön örökké.
So Eternal life is a free gift that we receive when Jesus Christ died on the cross for us.
Az örök életünk az egy ingyenes ajándék, amiért semmit nem tehetünk, ezt ajándékba kaptuk ingyen Krisztustól, amikor meghalt értünk a kereszten.
But our rewards, what kind of reward we get is what we do in this lifetime.
Azok bizony attól függnek, hogy itt mivel töltöttük az időnket a földön, mit tettünk az Úrért.
And if a person's not doing much for the Lord, he's not telling other people about Jesus and the kingdom of heaven, and for whatever reason, so there's reward. Some people are going to be least in the kingdom of heaven.
Ezekből a versekből kiderül, hogy a mennyország nem egy osztály nélküli társadalom. Tehát aki az Úrért sokat tett és aktivizálta magát itt ebben a földi életében, az sokkal nagyobb ajándékokra számíthat, mint az, aki semmit nem tett az Úrért, csak éppen meg lett váltva, mert elhitte, hogy meghalt értünk a kereszten. Azt mondja, hogy azok lesznek olyanok, akik a legkisebbek lesznek a mennyországban.
And other people, because they were doing their best for Jesus, maybe their rewards will be more.
Ezekből a versekből arra lehet következtetni, hogy akik többet tettek az Úrért, azok bizony szebben fognak tündökölni, azok nagyobb ajándékot kapnak az
Úrért. Because it says he that shall do, teach and do, will become great in the kingdom of heaven, but those who did not, some will be least in the kingdom of heaven. So it's like looking at the stars at night.
Beszélünk ugye a nagyokról, meg a kicsinyekről, akik a cselekedeteik szerint nagyobbak vagy kisebbek a mennyországban, sőt később itt a Dánielben beszél arról, hogy olyanok, mint az égnek a fényessége. Szóval úgy képzeljük el, mint amikor éjjel fölnézünk az égboltra.
So you see the night sky, some stars are really bright and shining.
Látjuk az égbolton is, hogy rengeteg csillag van, de ezek közül vannak fényesen ragyogó nagy csillagok is.
Some are shining but maybe not so bright, and some you can barely see the light of the star.
Fényes csillagok, és vannak olyanok, ahol látjuk, hogy ott van ugyan valami, de alig-alig pislákok.
And in Corinthians 15, Paul was describing how that deals with us and what we do in this life for the Lord.
Jól ismeritek ezt az ige helyet. Erről beszél Pál, hogy a feltámadásnál is olyan lesz a különbség közöttünk, mint amilyen a csillagok közötti különbség, ahogy az égre nézünk.
So when we get to the marriage supper and then we'll appear before the Lord, then we'll get our reward and we'll see all the good things we did for the Lord, maybe some things we didn't do so well.
A megváltást azt el nem veheti tőlünk senki, tehát mindannyian hivatalosak vagyunk a bárány mennyegzőjére. Aztán, hogy ott milyen ajándékokat kapunk az Úrtól, az ugye az attól fog függeni, hogy itt mi mit tettünk.
And the Lord encourages us in this life to lay up treasures in heaven.
Az Úr arra bátorít bennünket, hogy már ezt az életet is úgy éljük, hogy kincseket gyűjtsünk, de ne erre az életre, hanem a következő.
And that's in Matthew 6:19-21.
Máté 6. fejezetében, a hegyi beszédben beszél erről Jézus, amikor azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is.
So that should be one of our main heavenly goals, is that we want to lay up treasures not here on earth, but we want to lay up treasures in heaven, because that's for eternity.
Ilyen mennyei célok kellenek, hogy hajtsanak bennünket, hogy ne erre a földre gyűjtsünk, hanem arra, ami elvehetetlen tőlünk, és ami örökévaló.
And I remember when I got saved, I prayed and asked Jesus in my heart, and I was working for a Sears and Roebuck company in Southern California.
Emlékszem annak idején, amikor először hallottam Jézusról és megtértem, elfogadtam Jézust, meglettem váltva, akkor egy cégnek dolgoztam ott Dél-Kaliforniában.
And at that time I believed in the end time.
Akkor már hittem a végidőkben.
But I realized in the situation I was in, I wasn't really doing anything for the Lord. I wasn't laying up treasures in heaven other than telling a few people about the end times.
Hívő voltam, de éreztem azt, hogy nem igen teszek sokat az Úrért abban a helyzetben, ahol vagyok, annál a cégnél, ahol dolgozom. Egy-két embernek beszéltem ugye Jézusról, de éreztem, hogy ennél sokkal többet is tettem.
So one day at work, I was working away, and these verses came to me really loud and clear, and they kept coming that I needed to.
A munkahelyemen, miközben dolgoztam, ez a vers csengett újra meg újra vissza a fejembe, hogy örökévaló kincsekért kéne, hogy foglalatoskodjon.
So I made a decision with this particular group of verses that I wanted to serve Jesus.
Ezek a versek indítottak engem arra,
and I wanted to learn more about the end time, so I my direction in my life changed to that direction.
Hogy egy teljes idős szolgálatot végezzek az Úrért, tehát tulajdonképpen ezek a versek felelősek azért, hogy akkor az én karrierem egy Gellert kapott, vagy egy más irányba ment az életem, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy most már az Úrért akarok akkor tevékenykedni.
And another verse is 2 Timothy 2:2.
Egy másik idevágó vers 2 Timóteus 2:2, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak.
Right, so that's our job.
Ez a feladatunk.
Is to share our witness with other people.
Az, hogy a tanúságunkat megosszuk másokkal.
So that's the whole idea. For Christianity, what you learn, you want to teach others, and you want them to teach others, so it's a constant.
Az egész kereszténységnek ez volna az alapértelmezete, hogy amit mi megkaptunk Krisztustól, azt mi átadjuk másoknak, akik aztán azt majd másoknak át tudják adni.
So that's part of our goal. It's not always easy sometimes to talk to a complete stranger and start witnessing. You really have to die yourself.
Feladat, amikor egy idegennel találod magad szemben, és nekik elmondani Krisztus üzenetét, bizony ez egy nehéz dolog.
Now maybe you folks are already doing this. I don't know you folks, but this is the sort of like the goal. We want to tell other people about our faith.
Nem tudom, hogy vettük ezzel, mert nem ismerlek benneteket személyesen, lehet, hogy ti már egyébként is nagyon sokat evangelizáltok, tesztek tanúságot másoknak, de ami engem illet, nekem ez a fő cél az életemben.
And Proverbs 11:30.
Ide vágó igevers, példabeszédek 11:30. Az igaznak gyümölcse életfája, és lelkeket nyer meg a bölcs.
So that's the key goal. For the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So that is all of our job, is to try to win souls for the kingdom of heaven.
Attól függetlenül, hogy mi a polgári munkánk, ez a fő feladata minden kereszténynek, ebben a versben össze van foglalva, a Isten királyságának kéne tagokat gyűjtsünk.
It could be people at work, it could be relatives,
lehetnek
just
ezek
people
a munkatársak,
you meet.
Lehetnek a rokonok, lehet bárki, akivel találkozol.
I mean, since I've been a Christian throughout all my life, it always seems the Lord always puts me in situations and setups with different people.
Úgy tűnik, hogy mióta keresztény váltam, az Úr mindig olyan helyzetekbe hozott, hogy másokkal tudtam találkozni.
And you get that little nudge in the spirit, like talk to this person, tell him this, tell him that, you
know.
And you
mindig kicsit úgy megbök a lélek által, hogy na, akkor beszélj neki is.
And of course, sometimes pride can get in the way.
És néha sajnos ugye a büszkeségünk becsúszik közénk és az illető közé, és nem vagyunk hajlandóak beszélni neki.
The Lord always sets up things for people that he wants us to talk to.
De az Úr valahogy mindig olyan helyzetbe hoz bennünket, hogy olyanokkal hoz össze, akikkel akar, hogy beszéljünk.
So a big part of our Christian life should be witnessing to other people.
Hát a keresztényeknek hívjuk magunkat, akkor a mi keresztény életünknek egy jó nagy része arról kéne szóljon, hogy másoknak beszélünk Jézusról.
So that's a very, very important, it's our job. Jesus said go into all the world and preach the gospel to every creature.
Ezzel a parancsolattal hagyott bennünket itt az Úr, elmenvén a széles világra tegyetek tanítványokká minden népeket.
Another thing is, what are we going to be like when we get our new eternal bodies? What will we be like?
Nos, ugye fölmerül a kérdés, hogy amikor mi megkapjuk az új mennyei testünket, akkor vajon milyenek leszünk? Milyen lesz ott a mennyország?
Okay, Philippians 3:21 gives a good account.
A Filippi beliek 3:21 az erre utal, amikor azt mondja, hogy aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket.
And also Luke 24:39.
Mint ahogy Lukács 24:39 is azt mondja, hogy nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Érintsetek meg engem és lássátok, mert a szellemeknek nincs húsuk és csontjuk, de mint látjátok, nekem van, mondta Krisztus feltámadása után.
So our eternal bodies will be like Jesus's eternal body.
Tehát a mi örökkévaló új testünk az olyan lesz, mint Krisztusé, ahhoz lesz hasonlatos.
Will be flesh and bone.
Csont és hús, ahogy mondja Jézus.
We can appear and disappear like Jesus did.
De ez sokkal több minden lesz képes, mint Krisztus. Meg tudunk jelenni és el tudunk tűnni.
And so, you know, and of course we will never get sick, we'll have eternal bodies.
Soha nem leszünk többet betegek, ez egy örökkévaló, rombolhatatlan test.
So we'll be fashioned like unto Jesus's glorious body.
Szóval, hogy Krisztushoz hasonló testet kapunk. Örökkévaló dicsőséges testnek
hívja. But the big difference is we don't have all the knowledge.
Az alapvető különbség közöttünk azért az, hogy hasonlatos lesz Krisztuséhoz, mi nem fogunk mindazzal a tudással rendelkezni, amivel Jézus rendelkezik.
So when we
Noha
get
testünk azon
so like idében. You know, all of us here, we're all learning more about Jesus, we're all learning more about the Bible.
Ugye, mi mindannyian egyre többet tanulunk Jézusról, a Bibliáról.
But when we get to heaven, we're just not going to automatically know everything.
De az, hogy beléptünk a mennyországba, nem fogunk automatikusan minden tudás birtokába kerülni azonnal.
So when we're in heaven, we're still being educated
Hát a mennyországban
still learning about the Lord. We're still learning.
A tanulás folyamata az nem fog megállni, ugyanúgy egyre jobban meg fogjuk ismerni az Urat és a mennyei dolgokat.
So in that sense, we're still got growing up to do in our new eternal bodies.
Ebben az értelemben nem áll meg a növekedésünk, a fejlődésünk az új mennyei testben, ez ugyanúgy folytatódik, ahogy kezdődött itt a
földön. Like some people say it's going to take us eternity to learn everything.
Yeah. Nyilván ezért lesz szükségünk az örökké valóságra, mert ennyi kell ahhoz, hogy mindent megtanuljunk.
And it's interesting though when Jesus you know, when he came back in his glorified body, remember they Thomas touched the print, nail prints in his hand. And
erre utal ez a vers, és amikor Krisztus megjelent a feltámadt, megdicsőült testében, akkor Tamás még ott bele is nyúlt a lukba.
And Jesus, he also he cooked for them, he ate with them in his new glorified body. He could also eat if he wanted to.
Mennyire valós volt Krisztusnak ez az új mennyei teste? Ne felejtsetek el, hogy főzött a tanítványok, illetve ez sütött, hiszem halat sütött, és nem úgy megsütötte, de együtt evett velük. So, úgy tűnik, hogy evésre is alkalmas ez a mennyei test.
We still can enjoy a lot of things that we do now, but in our glorified bodies we're not going to get tired.
Rengeteg dolgot fogunk élvezni ezzel az új mennyei testtel, amit már itt a földön is élvezünk, kivéve az, hogy ez nem fog elfáradni.
You know, you're always healthy and you're going to look pretty much the way you look.
Mindenki egészséges lesz, és mindenki megismerhető lesz a földi énje alapján.
In other words, you know, when I see Janos in heaven, I'm going to know it's Janos because it's going to look a bit like Janos, right?
Föl fogjuk egymást ismerni, csak jobb lesz a testünk.
And as well,
de hasonlítani fogunk arra, akik vagyunk itt a Földön.
The apostles, they recognized Jesus. It was, you know, of course he camouflaged himself a few times, but yet he, when they saw him in the
room, apostolok is
they knew
felismerték, amikor megjelent
közöttük. They were touching him, touching the imprints.
Látták az arcát, megértették, fölismerték Krisztust.
So
tehát
we're going to be able to cook, eat. We can still enjoy
a
lot of these pleasures of life. Of course, they're going to be magnified many, many, many times over.
Mindazok a dolgok, amiket szeretünk, kedvelünk az életből, mint a főzés, az evés és a többi, ami a testhez kapcsolódik, a jelek szerint ezeket ott ugyanúgy fogjuk tudni élvezni.
So it's going to really be something to look forward to, having a new
arra
body.
Lehet készülni, hogy nyilvánvaló, ott sokkal fokozottabbak lesznek az ízek, minden sokkal szebb lesz, finomabb lesz, mint amit itt a földi életben megtapasztalunk.
Especially if you're getting old and have aches and pains, that new body is going to feel mighty good.
Különösen az idősebb testvérek tudják már értékelni azt, akiknek már mindene fáj, hogy milyen jó lesz majd ez az új test.
Okay, so that's there. So that's the marriage supper of the Lamb. We go to
most,
tehát
ez
great party,
a bárány mennyegzői vacsorára, ami egy hatalmas ünneplés lesz, egy lakoma, ahol megkapjuk a jutalmainkat.
And while that's happening,
de miközben
while
mi ezen veszünk részt,
közben, party,
miközben a mennyben az új testünket élvezzük,
and getting our rewards,
és megkapjuk a jutalmainkat,
the wrath of God is being poured upon the antichrist, the false prophet, and all the people that worship
the
and took the mark of the beast.
Mi alatt, hogy szimultán eközben a földre kiöntetnek az Isten haragjának a poharai az antikrisztusra, a hamis profétára és az ő követőikre.
And read Revelations 11:18.
Hogyha utána olvasunk, ennek jelenés 11-ben lehet ugyanúgy abban a fejezetben olvasni, ahol a mennyezői vacsoráról van szó. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.
So that pretty much clarifies it, because verse 15, it talks about the seventh trumpet blowing.
Ez világossá teszi a dolgot, mert ugye ez közvetlenül azután történik, amikor az első hét trombita, a nyomorúság trombitái már befejeződtek.
And Revelations 11:18, it talks about we're getting the servants and the prophets getting their rewards and the saints.
És itt a 18-as versben mindjárt utána pedig azt látjuk, hogy itt vannak a proféták és a szentek, akik megkapják az jutalmaikat.
And the people that worship the Antichrist on the earth, he's going to destroy them, which destroy the earth.
És azok, akik az Antikrisztus imádták és követték, azokat elpusztítja, tehát akik a földet pusztítják, azokat elpusztítja Isten harangja.
Now, during this time period, while we're getting our rewards and marriage supper, the people on the world are getting the wrath of God, and this is described in Revelations chapter 16.
Miközben mi az Úrral együtt fogyasztjuk a mennyegzői vacsorát és megkapjuk az ajándékainkat, addig a földön maradt el nem ragadtatott, vagy fel nem támadt emberek végigélik az Isten haragját, amiről a jelenések 16. fejezete
szól
végig.
So we're not on the earth during the wrath of God. We've been resurrected and raptured.
Az Isten haragjáról beszél a Biblia, ebben a 16. fejezetben, abban nekünk már nincs részünk itt lent a földön.
We are here during Revelations 8 and 9 during the tribulation trumpets, we are here on when the trumpets are sounding.
Mi a jelenések 8. és 9. fejezetében végigvett nagy nyomorúság 3,5 évét, azt a 7 trombitát csináljuk végig.
And
a
I quickly already gave you a very brief rundown on that, but if you want to read it sometime, read it Revelations 8 and 9.
Egy rövid összefoglalót adtam még a délelőtt, de akit ez jobban érdekel, az olvas el jelenések 8. és 9. fejezete erről.
A lot of Christians, they get it mixed up. They get the trumpets in Revelations 8 and 9 mixed up with Revelations chapter 16, which is about the vials of the wrath of God.
Nagyon
a lot of Christians
keresztény...
sort of mix it up. They don't totally understand it.
Sajnos összekeverít a zűrzavarról nagyon sok fejben, mert nem tudják elválasztani, hogy a hét trombita, ami megszólal a nagy nyomorúság alatt, az egy egészen más esemény, mint az Isten haragja, amiről a 16. fejezet szól. Ez két teljesen más esemény.
Like as we went through the tribulation trumpets, it's like usually it's like the third of the earth, a third of the trees was burnt up, a third of the ocean was turned into blood.
Ezek a trombiták
rivers and waters
majdnem minden esetben az egyharmadát okozzák valaminek a pusztulásának. Egyharmada nem fénylik a napnak, egyharmada kihal az állatoknak a tengerbe, egyharmada megég a fűnek. Tehát mindig egy egyharmados pusztulást látunk.
The third and the sun and the moon and the stars were darkened for a third part of the day and night.
Csillagok, a hold, minden egyharmaddal sötétülnek.
And then in the sixth trumpet you had the one third of mankind being killed in a war.
Hogy a hatodik trombitánál a föld lakosságának az egyharmada elpusztul abban a hatalmas
csatában. Now, in the wrath of God, the big difference is, like for example, the first angel poured out his vial upon the earth, and men were scorched with great heat.
Egészen más dolgok következnek, amikor Isten haragjának a hét pohara kitöltetik az elragadtatás után. Ott az első pohár kitöltetésekor valami olyan elviselhetetlen, őrületes hőséget kell az embereknek kiállnia.
They were getting all these sores and they were blaspheming God, so they were getting afflicted in their body from the first vial.
Mindenféle gennyes kelések keletkeznek a testükön, borzasztó káromlásokkal szídják az Istent, a földön maradottak.
And in the second vial, it said the whole ocean was turned to blood. The whole seas worldwide will be turned into blood.
Az összes víz mind vérré változik a földön.
And all the creatures which are in the sea died, had life died.
És az összes vízben élőlény elpusztul.
In the tribulation, it was only a third of the ocean was turned to blood.
A nagy nyomorúságban csak az egyharmadával.
And then in vial three,
aztán a harmadik pohár
kiöntetésekor, fountains of waters, and they became blood.
Akkor már nem csak az óceánok változtak mind vérré, hanem az összes folyóvíz és forrás.
So people who worship the Antichrist, people who took the chip implant or whatever
azok,
technology that will
magukra,
be, they can't drink
bélyeget.
Water. Everything, all the water is turned to blood.
Mondom, micsoda helyzetben lesznek ezek az Antikrisztus követők, a csippel a kezükben vagy a homlokukon, hogy nem lesz mit igyanak, ugye? Mert minden édes víz vérré vált.
And the fourth angel pours out his vial in the sun, and it says men were scorched with great heat. So it's like the sun turns up about 7 times hotter, so people are who receive the mark of the beast. Remember, we're not here, but people who worship the Antichrist are getting
olyan
burned up by the sun, basically.
Őrületes hő fog a napból áradni, hogy a mai hőmérsékletnek körülbelül a 7-szeresét kell, hogy azok a túlélők itt elszenvedjék. De ne felejtjük, hogy ebben már nincsen részünk, ekkor mi már az Úrral vagyunk mennyben.
And then the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, in other words, the seat of the Antichrist empire. And they said in the fifth angel part on the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain, the Antichrist and the forces.
Isten haragjának az ötödik pohárának a kiültetésekor, az pedig kifejezetten az Antikrisztusnak a főhadiszállására önti ki, és azt mondja, hogy teljes sötétségé változott minden, és az emberek a kínjukban a nyelvüket harabdálták.
So those are the first, there's 7 vials, so basically we very quickly covered the first 5 vials.
Most csak gyorsan átvettük az első 5 poharat.
And again,
a hétből.
Keep in mind that when we went over the trumpets in the first half of the Great Tribulation, we are not affected by those trumpets. They are geared to the Antichrist, false prophet, and those who worship the Antichrist.
Jelenések könyve megígéri nekünk azt, hogy a nagy nyomorúság trombitájának a szörnyűségeit nem kell keresztényeknek végigélniük, noha itt vannak a földön, de azt mondja nekünk a Biblia, hogy Isten az övéit elpecsételi, hogy őket ezek ne bánthassák.
Because Revelation 7:3 talks about the sealing of the saints to protect us from the plagues that are going to come from the trumpets.
Jelenések 7:3-ban azt mondja, hogy és az Isten szolgáit elpecsételik, mielőtt az első trombita megszólal.
And also Revelation 7:14-15 talks about too a great multitude coming out going through the great tribulation as well.
Jelenések 14-ben lehet olvasni, hogy ott állt a nagy sokasság az Isten trónja előtt, és akkor kérdezi az egyik vén, hogy ezek kik, és azt mondja, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfejlítették a ruhájukat a bárány vérében. Tehát rengeteg ilyen fogjuk ezt túlélni, és fogunk az Úr elé kerülni, úgyhogy átmentünk a nagy nyomorúságból.
So before we find out more about the sixth and seventh vial, which sixth vial is talking about the battle of Armageddon, and seven it is finished, but let's look at how long is the wrath of God? How long is that going to last?
Hatodik és a hetedik pohár kiöntéséről részletesen beszélnénk, ami egyébként az armagedoni csata lesz, utána pedig a gúnyos a magok csatája. Előtte nézzük meg, hogy vajon milyen hosszú ideig tart ez a periódus.
Now the wrath of God again and the tribulation trumpets are two different judgments.
Az Isten haragja és a nagy nyomorúság trombitái az egy két különböző ítéletté.
How many years was the great tribulation?
Milyen hosszú volt a nagy nyomorúság? 3.5 years. 7 év a teljes szerződés, aminek a felétől indul a nagy nyomorúság, amikor megszegi a szerződést,
right.
Tehát 3.5.
It said in Revelation 13:5, 42 months, which
vagy
is 3.5 years.
És a 13:5-ben azt mondja, hogy 42 hónap, úgy is hívja.
And Revelation 11:3 and 12:6 say it's 1260 days.
Ott pedig napokra lebontva kétszer is mondja nekünk, hogy 1260.
So we know the tehát, that's how long the tribulation.
Tehát azt if, elég pontosan tudjuk, hogy a
If you're alive on earth in those days during the tribulation, you can actually keep track. You know that the tribulation is 1260 days, and sometime immediately after, you won't know the day or hour Jesus is going to come back immediately after the tribulation of those days.
Tulajdonképpen ugye pestesen szólva elkezdték vágni a centit, mert miután ugye megszegte a szerződést és felállították a pusztító utálatosságot, onnan a Biblia szerint 1260 nap maradt.
So we know the great tribulation is 1270 days.
A nagy nyomorúság teljes időtartama 1260.
And now we're going to find out how long is the wrath of God.
Most nézzük meg azt, hogy az Isten haragja, amiben már nem veszünk részt, az milyen hosszú.
Now to find out how long is the wrath of God, we have to go to Daniel chapter 12 verse 11 and 12.
Ehhez viszont Dániel utolsó fejezetéhez kell lapoznunk, a 12-eshez, ott a 11-es és a 12-es versben azt olvashatjuk, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot.
Okay. Yeah, so you have...
És az időtől fogva, hogy elvitetik a mindennapi áldozat, és feltételik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz.
Okay, so here we have in Daniel 12:11 it talks about 30 days, right? The 1260 was the tribulation, but now it's given us a different time. It says 1290, so you've got an extra 30 days past the great tribulation of
1290 nappal találkozunk, ami 30 nappal hosszabb, mint a nagy nyomorúságnak az 1260 napos tartama. Tehát itt van egy plusz 30 nap.
And then you got in verse 12, it says, blessed he that cometh to the 1335 days.
És utána még egy harmadik napszámot is kapunk, ez a 12. versben. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot.
So both of the 30 and 40, of course, that's 45 over the 1290 days. So you got a 30 and a 45 equals 75 days.
Tehát past könnyű, the rapture. Tehát az 1260 napos period. Nagy nyomorúság után egyszer ad még egy plusz 30 napot, utána meg még plusz 45 napot. Tehát itt valamiről beszél, ami összesen 75 nap.
Right, so you get it one time is saying 30 days over, and then over that you get another time period that is 45 over the 1270, or if you do it from 1260 all the way to the two together, it's 75 days.
Tehát az egyszerű összeadás, látjuk, hogy az 1260-nál az 1290-30-al több, az 1335 meg már 75-tel több.
So with that, so that means what's happening during that first 30 days, a lot of Bible students believe that, okay, we're up at the marriage supper of the Lamb, enjoying the marriage supper, getting our rewards, etc.
Legtöbben, akik ezzel foglalkoznak, úgy magyarázzák ezt a 30 napot, hogy ez a 30 nap lehet az időtartama a bárány mennyegzői vacsorájának, és az ajándékok átadásának, amikor mind a Krisztusban hívő meghalt, vagy még életben lévő, de föltámadt keresztények vele lesznek.
And the wrath of God, the first five vials are being poured out during those first 30 days on the Antichrist forces and worshippers of the beast.
Az Isten haragjának a poharaiból az első öt ez alatt a 30 nap alatt öntetik ki a földre. az így maradt so Krisztus követőkre.
That's happening during the 30 days, but the next event that happens.
Ez az első 30 nap ebből a 75-ből.
The battle of Armageddon.
És a fennmaradó 45 nap az pedig az armagedoni csatának az időtartama.
So in that 75 day period we'll have 30, which probably be the first files, and then you have a 45 day period where the Jesus, what we'll read in a bit, comes back with the, his heavenly host, meaning us, and people are saying they come back to the battle of Armageddon to defeat the Antichrist forces.
Az első 30 napban történik meg a bárány mennyegzői vacsorája és az első 5 pohár kitöltetése, utána jön a 6. pohár kitöltetése, ami maga az armagedoni csata, ennek az armagedoni csatának, amiben egyébként már Krisztus az ő követőivel velünk együtt részt vesz, mindjárt elolvasjuk a Bibliából, hogy az hol van, az fog 45 napig tartani.
Okay, so let's look at, okay, I'll give you the verses to prove that. Let's
mondom
look at
verset hozzá.
Let's look at Revelation 16, verses 12-14
beszél arról, hogy a hatodik is kitölti a poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy útkészüljön a napkelet felől jövő királyoknak. És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából 3 békához hasonló tisztátalan lelket kijönni, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. És összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet héberül Harmagedonnak neveznek.
16, Dorcas, did you put verse 16? Okay, well, in verse 16 it says, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.
És egybegyűjti őket arra a helyre, amit héberül Harmagedonnak, vagy ahogy köznyelv Armagedonnak hívják.
So you see the wrath of God. Okay, gee, we go up to be with Jesus, we go to the marriage supper, get our rewards.
Tehát elragadtatunk, fölmegyünk az Úrhoz, bárány mennyegzői vacsorája, együtt vagyunk, megkapjuk az ajándékainkat.
The first vials of wrath, not all in one shot, but over a period of time, probably 30 days.
Utána úgy tűnik, hogy 30 napon keresztül, míg ez a vacsora tart, Krisztussal vagyunk, közben elindul a földre az Isten haragjának, a poharainak a kitöltetése, azt az első 5-öt végigvettük.
Under the sixth vial, we have the gathering of the battle of Armageddon. It says it right here. And he gathered them together in a place called Armageddon. At what vial? The sixth vial.
A hatodik pohár kitöltetése maga az armagedoni csata, ahogyan olvashatjuk ebben a versben.
Of course, and this is talking about the battle of Armageddon. It sounds like some people believe that there are forces, the Antichrist and his forces is fighting some of the kings of the east. And there's a major war, and then sometime in that war, in that 45-day period, I don't know if it's going to be the beginning or the end, near the end of it, but it says Jesus and the saints will come down and
úgy
defeat the Antichrist forces.
És a jelenések könyvéből, hogy az Antikrisztusnak nem lesz azért könnyű dolga, mert a földi királyokkal is harcba fog szállni, és valami keleti nemzetekkel harcolni fog, és ez egy elég nagy harc lesz, ez az armagedoni csata, aminek úgy tűnik, hogy a vége felé Krisztus a szentekkel együtt beavatkozik.
So this has all happened in the Battle of Armageddon in Israel. It looks like, according to some of the other descriptions, is that Israel is actually losing the war, and it looks like Jesus comes back and then defeats the Antichrist, false prophet, and his forces.
Izraellel küzd az Antikrisztus, és már szinte bukásra áll a csata, az izraeliek vesztésre állnak, amikor a végén Krisztus beavatkozik a csatába.
Okay, let's look at Zechariah 14:2-5, which also
nézzük a Zakariás 14:2-5.
Zechariah 14:2-5.
Mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost és kifosztják a házakat, megalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy, a maradt népet azonban nem űzöm ki a városból. De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor a csata napján. Megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén, amelyek Jeruzsálemtől keletre van. Az olajfák hegye pedig középen ketté hasad, kelet-nyugati irányban, és igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik délre mozdul el. Akkor meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a hegyek között a szakadék átszelig ér. Úgy fussatok, ahogy az, ahogy Uziának, Júda királyának az idejében futottatok a földrengés elől, mert eljön az Úr, az én Istenem, szentjeivel együtt.
Right, so who's coming with Jesus at the battle?
Ki jön Jézussal együtt ebbe a csatába?
Says all the saints with thee. So we're coming
minden szentjeivel
with Jesus to the battle of Armageddon as described here in Zechariah chapter 14 verses 2 to 5.
Ahogy Zakariás megjövendölte a 14. fejezetben, együtt fog érkezni Jézus velünk az ő szentjeivel ebbe a csatába.
And if you remember when Jesus when he was ascended up, remember the ascension, and Jesus said you will see me come back in the like manner as I left.
Emlékeztek, amikor Jézus elragadtatott a tanítványok szeme láttára, és azt mondták az anyagok, hogy mit bámultak pont, ahogy elment, úgy fog visszajönni?
That was in Acts chapter 1 verses 9 through 13. Could you read that?
Igen, itt van az apostolok cselekedetei első fejezetben a 9. versről olvashatjuk. Miután ezt látta, ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, ezt mondván. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felemeltetni a mennybe. Ezután visszatérjenek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi árvaföldre.
Right, so this is where he fulfilled that promise. A lot of people thought, he's going to fulfill this at his second coming. But Jesus does not touch the earth at his second coming. We go up to meet him in the air in the cloud.
Itt kanyarodunk vissza.
We go off to the marriage supper of the Lamb in the heavenly city.
Ahhoz a ponthoz, hogy amikor Krisztus másodszor visszajön, akkor még nem jön le a földig, hanem a felhőkben, a mennyben találkozunk vele, onnan megyünk a mennyországba, a bárány mennyegzőjére, és csak a harmadik eljövetelekor érinti a földet, amikor az olajfák hegyére teszi a lábát, ez szerint a vers szerint.
So in when you look at it that way, there's three comings of Jesus. One when he came as a baby.
Akkor összesen három eljövetele van Jézusnak, mert egyszer eljött kisbabaként.
And he died on the cross for our sins, right? That was his first coming, right?
És meghalt a kereszten a bűneinkért, ez volt az első fejezet.
And then Jesus's second coming as we read this morning.
A második eljövetel,
amiről beszéltünk,
amikor eljön, és azt mondja, hogy azok, akik meghaltak volt, feltámadnak az Úrban, akik még megmaradtak, elragadtatnak, hogy találkozunk az Úrral a felhőben, és eképpen mindenkor vele legyünk. Tehát akkor csak a felhőben találkozunk. Akkor még nem jön le a második eljövetelekor a
Földön. Married supper of the Lamb.
Nem jön le, mert onnantól, hogy megtörténik az elragadtatás, illetve a feltámadás, onnantól mindjárt a mennyegzői vacsora veszi kezdetét a mennyben.
So at this coming that we just read in Zechariah, it's the third where the saints are coming with him to fight the Antichrist and his forces.
Az, ami arról beszél, hogy a harmadik eljövetelekor, amikor velünk a szentekkel a mennyegzői vacsora után jön vissza, beavatkozni az armagedoni csatában, akkor jön el újra a földre, szóval, hogy megvetté lábát az olajfák hegyén.
Okay, and also let's look at Revelation 19.
Jelenések 19. Jelenések 19-ben olvashatjuk azt is, hogy és láttam, mint megnyílt eget, ímé egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, mennyei seregek követik őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve, ruhájára és derekára ez a név van írva, királyok királya és uraknak ura.
Yeah, but it goes all the way to 19 through 21.
No. Okay, I'll read that part.
Okay.
Do you want me to Revelation 19 to 21, right?
How far did you go?
I just did the Revelations 19, 11, 14, and 16.
Could do 17 to the end.
That's not in here. Yeah. I could do 19 to
20. Okay, go ahead. Yeah, that's fine.
Utána pedig még ugyanez a fejezet azzal folytatódik, hogy és látám, hogy a fenevad és a föld királyai és seregei gyülekeztek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. És foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a jeleket tette ő előtte, amellyel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képmását.
Yeah.
Mindkettő élve vettetett a kénkővel égő tüzes tóba, a többiek pedig megöletének a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak azoknak húsában.
Did you read 22? Yeah. Okay, yeah. So there you see the beast was taken, false prophet.
Látjuk, hogy ebben a csatában elfogatik a fenevad, a hamis proféta.
They were tossed into the lake of fire,
and Jesus slays the remnant. És látjuk, hogy Jézus a szentjeivel együtt érkezik.
And so that, and of course we're with Jesus at that time at the Battle of Armageddon.
És Jézus itt az armagedoni csata végén tér vissza a szentjeivel.
So and this again is happening during the 75 day period of the wrath of God.
Ez az Isten haragjának a teljes 75 napos szakaszának a végére esik.
And it's at this time that Satan will be locked.
Ez az, amikor
in the bottomless pit.
A sátán megkötöztetik és a fenegetlen kútba záratik. Erről Jelenések 20 elején lehet olvasni. És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél az alvilági mélység kulcsa volt, és egy nagy lánc a kezében. Megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözte 1000 esztendőre, és levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétettet rá, hogy többé meg ne tévessze a népeket, míg el nem telik az 1000 esztendő, azután el kell oldoztatnia egy rövid időre.
Okay, so this, see, lot of Christians, they get the Battle of Armageddon, sometimes they get it mixed up. Some Christians think it's going to happen this year or very soon.
Az armagedoni csata az egy ilyen népszerű fogalommá vált, nagyon sokan még a keresztények is azért, hogy bármikor megtörténhet, akár talán az idén már. Megvívják.
But in the verses we just went over, it's talking about after Jesus' second coming, during the wrath of God under the chapter 16 of
ezekből,
the seven vials.
A versekből, amiket átnéztünk, tisztán látszik, hogy az armagedoni csata az az Isten haragjának a második felében történik, miután már megtörtént a feltámadás és az elragadtatás, amikor Krisztus visszatér majd az ő szentjeivel velünk ebbe a csatába.
Now having said that, we do know according to Daniel chapter 11 verse 21 through 45, the Antichrist will fight 5 or 6 major wars, probably all centered around the Middle East.
Azért annyit tudhatunk a Dániel 11. fejezetéből, hogy az Antikrisztus a rövid uralkodása alatt legalább 5-6 nagy háborút fog vívni a Földön.
And also if you when you look at Ezekiel 38, most people believe that Magog is Russia and Gog is the Antichrist.
Nagyon sokan úgy vélik, hogy az Ezekiel 38. fejezetében a Gog az oroszokat jelöli, a Magog pedig magát az Antikrisztust.
And you have Persia, which we know as Iran.
Beszél ez a fejezet nevesíti Perzsiát, amit tudjuk, hogy majd Irán.
Libya, Ethiopia.
Líbiáról is beszél az a fejezet, Etiópiáról is beszél.
Gomer
beszél.
That some people believe is speaking of Germany.
Többen úgy vélik, hogy a bibliai Gomer az azonos a mai Németországgal.
And that Togmara could possibly be Turkey.
És van Togarma, amit még felsorol ebben a csatában, az a mai Törökország.
So there will be a big war where the Antichrist will lead Russia and these nations and invade Israel. That will happen.
Az 1938-ból arra lehet következtetni, hogy az Antikrisztus az oroszokat vezetve egy hatalmas háborút fog végni, amivel megpróbálják bevenni Izraelt, Jeruzsálemet.
But at the end of Ezekiel 38, and as you go to Ezekiel 39, then you see sort of the same description that we just read, where Jesus comes with his army to defeat the Antichrist forces.
De Ezekiel 38. fejezetének a vége és a 39. fejezetének az eleje utal ugyanazokra az eseményekre, erre a csatára, amiről a Jelenések könyve beszél, hogy ennek a nagy csatának a végén Krisztus a szentekkel együtt beavatkozik és eldönti a csata kimenetet.
So there will be major conflicts in the Middle East, and we can see that even in current events now, that it's brewing, it's getting very, very hot militarily in
Látszik,
the Middle East right now.
A közel-keleti helyzet az már most annyira forró, és egyre fokozódik, ezt a híradásokból lehet látni.
But I thought it was very interesting to note on that particular point, if Russia is in fact Magog, it's interesting that Russia now has moved into the Middle East.
Ez az érdekes, militarily. Ha valóban igaz, amit egyesek feltételeznek, hogy a Magog, az Gog az oroszokat jelöli, akkor egészen idáig nem volt még ilyen közeli, nem vonta be magát Oroszország a közel-keleti konfliktusba egészen egy pár hónappal ezelőtt.
So this could be laying the future groundwork where Russia will eventually invade Israel, probably during when the covenant is broken during the midst of the 7 years or sometime in the tribulation.
Ez készíti elő a terepet annak a proféciának, amikor arról beszél, hogy ez az északi király Góggal együtt lerohanja Jeruzsálemet.
Okay, so that's a thing to note. The final battle of Armageddon, although there'll be many wars, this is not going to happen. The final battle is going to be fought by Jesus and the saints, and we come down on these white horses
and
we defeat the Antichrist, false prophet, and their armies.
Az nem itt a mi földi életünkben fog megtörténni, hanem az már az elragadtatás, a feltámadás után egy végső csata, amikor Krisztus velünk a szentjeivel együtt tér vissza, hogy meg, hogy legyőzze az Antikrisztus és az ő követményeket.
So we'll be part of that military force with Jesus to defeat
him
at the Battle of Armageddon.
Mennyei katonai erőnek mi mind részesei leszünk a feltámadott új mennyei testünkben.
Now, is that clear? Is that people, because I'm sure a lot of Christians get confused on this, or they're not sure, even when I tell them it's hard for them to grasp.
Azért idézek ezzel viszonylag sokat, mert
get the picture?
Ez az armagedoni csata kérdés, ez nagyon sok fejben tisztázatlan, még a keresztényeknél is elég gyakori az űrzavar, hogy nem tudják, hogy ez mikor és kivel történik. Ez csak úgy a végidőkkel azonosított dolog, ez az armagedon, ugye így szokták mondani. Jó, így világosabb?
Okay, good. Jó. Anyway, again, as we go through this stuff, some of it might be new.
Nyilván sok abból, amit mondok, új.
And but the most important thing that you really really need to tune into is what we covered this morning, because we're going to be here.
Ami leginkább ránk vonatkozik, és ami a legfontosabb, azért az mégis a délelőtt átvett időszak, mert az még a mi földi életünkben fog megtörténni. Ez, amiről most beszélünk, ez már mind a feltámadásunk utára vonatkozik.
And of course we want to know as much as we possibly can about heaven and how the battle of Armageddon and things like that.
Nyilván szeretnénk sok mindent tudni a mennyországról, meg hogy hogyan fog kinézni az armagedoni csata.
Some of the things I'm going to share with you might be new.
Hogy sok abból, amit most mondok, talán új.
And all I, you know, just think about it, pray about it, and
ezek olyan dolgok, amik ugye még nem dőltek el, sok mindenre csak utalás van, tehát mindenki nyugodtan gondolkozzon, imádkozzon ezekről a dolgokról.
Take it to the Lord.
Vigyétek az Úr elé ezeket a kérdéseiteket.
When we get on the other side, then a lot of these things will become much clearer, because we'll be there.
Mert abban a pillanatban, amikor megtörténik a feltámadás vagy az elragadtatás, attól függően, milyen formában talál téged az esemény, onnantól kezdve egy pillanat alatt világossá válhat minden kérdésre a válasz, mert az Úr maga fogja megmondani neked ezekre a választ.
Okay, so let's look at another angle here of what's going on.
Nézzük meg egy másik szögből, hogy mi történik.
Let's read Daniel 12:11 and 12 again.
Hogyha,
Daniel 12:12.
Tehát, hogyha visszamegyünk megint a Dánielhez, boldogok, akik várják és megérik az 1335. napot.
So all of a sudden there's this group of people, blessed is he who cometh to the 1335 days. In other words, some people, blessed are some people that go through the whole 75 day wrath.
Tehát itt azoknak a csoportjáról beszél Dániel, akik ezt az egész 75 napos rémséget, borzalmat végigélik, és azt mondja, hogy boldog az, aki túléli az 1335 napot, mert ezek túléltek mindent, na ezek boldogok.
So do we get blessed right at the end of that 75 day period, the 1260 and then the 75 day wrath? Is that?
Na most vajon a szentekről, rólunk beszél, mi vagyunk ezek a boldogok csoportja, akik ott boldogok, hogy túlélték mindezt?
Is that talking about us, these blessed people at the end of that 75 day period?
75 nap végén a túlélők, azok mi lennénk, akik olyan boldogok?
No, because we're blessed
mi már rég boldogok
when the
vagyunk,
rapture
mi már
and the resurrection happens right after the tribulation.
Függ,
during that 75 day period for the probably the 30 days we're at the married supper of the lamb, and then we're going to come back with Jesus to set up the kingdom of God on earth.
Bárány mennyegzői vacsorán, az ajándékok átadása, minden olyasmi, amitől boldogok lehetünk, tehát nyilvánvalóan nem mi vagyunk azok a boldogok a 75 nap végén,
so,
akiről beszél ez a vers.
When you look at that angle, we are actually blessed when Jesus comes back. We're not this group of people at the end of the 75 day period.
Boldogok vagyunk a feltámadás vagy az elragadtatás pillanatában, nekünk nincs szükségünk további 75 napot várni arra, hogy boldogok legyünk.
And so the theory, and I'm going to call this a theory, and it's just for something you could pray about,
but it's
something
I've learned. Mondok, én azt mondom, hogy mindenki imádkozzon erről maga.
And it's this, during the Great Tribulation,
van egy ilyen elmélet, hogy a nagy nyomorúság alatt,
of course there's going to be the people who take the chip implant or whatever technology and they write in their forehead and give their allegiance
to, nagy része,
to
ha nem a
the Antichrist, right?
El fogja fogadni a fenevad bélyegét, mert anélkül nem fog tudni se eladni, se venni, se semmit. Tehát az emberek java része fölveszi a fenevad bélyegét.
Then there's the other group of people who, like us, we receive Jesus in our heart, we got
lesz
the free gift of salvation.
A földön élőknek, azok mi leszünk, akik a megváltásukból és abból, amit a Biblia diktál nekünk, nem fogjuk elfogadni a fenevad bélyegét, mert tudjuk, hogy az a halál azonos.
We go up with Jesus in the resurrection and rapture immediately after the tribulation. So we're not these blessed people that are down here.
Mi, akik a fenevad bélyege nélkül, vagy meghalunk és föltámadunk, vagy túléljük azokat a dolgokat, so, és elragadtatunk, de mindegy, mi a fene vagy bél nélkül, elragadtattunk, vagy föltámadtunk, mi már boldogok vagyunk, rendben vagyunk.
So there's then that leaves two categories right now. The saved, who are not going to worship the Antichrist.
Itt tulajdonképpen csak két kategória marad. And tehát az egyik az, aki túlél, azok mi vagyunk, akik nem fogadtuk el az Antikrisztust, és túléltünk.
And then you have the people who will take the mark of the beast. They will worship the Antichrist. They will, in order to buy and sell society, they'll take the mark in their right hand and forehead.
Összefoglalva, alapvetően két kategóriát lehet megkülönböztetni. Mi, akik nem fogadjuk el a fenevad bélyegét, és írtónáiz dolgunk lesz emiatt, és lesznek, akik meg elfogadják a fenevad bélyegét, és őt imádják.
But the third option, possible option.
A két kategórián kívül, amit most alapvetően lehet azonosítani, van egy harmadik kategória.
People who are neither Christian, but yet they wouldn't, or maybe they're from other religions that got abolished, but they don't worship the Antichrist and take the mark.
Mint mi vagyunk, de valamilyen más meggyőződéssel bírnak, lehet, hogy valamilyen más hithez tartoznak, valamilyen oknál fogva nem veszik fel a fenevad bélyegét, ugyan nem Krisztus követésének a meggyőződése bírja őket erre, hanem valami más meggyőződés.
I think different.
Tehát nem megváltottak, de nincs rajtuk a bélyeg.
I think aside from Christianity, I think there are other people who are very religious in their faith, whether it be Islam or
lássuk be, hogy vannak más Judaism, akiknek a követői szintén erős meggyőződéssel bírnak, és nem fogják az Antikrisztust istenként imádni, lehet, hogy ezek lesznek a zsidók,
first,
vagy a mohamedánok, vagy a hinduk, vagy az akárkik.
First, at the beginning, they sort of embrace this world leader, but then when he breaks the covenant, says he's God and abolishes all religion, they're
going to go. Valószínű, hogy amikor a káoszból és a gazdasági összeomlásból kivezeti az Antikrisztus a világot, akkor az egész világ nagy része a követőjévé válik, de amikor megszegi a szerződést a 7 év felénél, és kitalálja azt, hogy mostantól én vagyok az Isten, és engem kell imádni, na akkor nagyon sok embernek világossá fog válni, hogy hoppá, azért ezt mégsem.
It's against their religion to worship a man as God.
Nagyon sok vallásnak vallásban tiltva van az, hogy bárkit imádjanak a saját istenükön kívül, tehát nagyon sok ember olyankor van, hogy el fog fordulni tőle.
So maybe during this time period there are going to be, could be a number or quite a few people who are going to rebel against the world government, they're going to rebel against the Antichrist and his 666 system.
Hogy amikor az Antikrisztus megszegi a szerződést, és azt fogja követelni a világtól, hogy őt imádják, és mindenkibe csippet akar rakni, hogy anélkül ne lehessen adni meg venni, akkor lesz egy csomó olyan ember, aki noha nem keresztény, mégis lázadni fog ez ellen, mert az ő ideológiával vagy vallásával szembe megy az, amit tőle követel az Antikrisztus.
And also too, when you look at, when you like, you since 2008 especially, there's been a lot of news articles on the New World Order, world government.
2008 óta nagyon sok cikk jelent meg az új világrendről, az új gazdasági rendről.
There are quite a few people, they don't believe in God, they don't have a religion.
Vannak ilyen alternatív gondolkodású emberek, elég sokan, akik nem hisznek Jézusban, vagy egyáltalán semmilyen vallásban.
And but they do not want to be dictated to and told what to do by a world government.
Viszont
they're against it.
Szabad gondolkozásúnak tartják magukat, vagy a szabadságot annyira becsülik, hogy ők azt mondják, hogy semmiféle diktátumot nem fogadunk el, mi egy szabad világban szeretnénk élni, a saját elképzeléseik szerint, ők is lázadni fognak ezek ellen a kényszerek ellen.
And according to Daniel 11, the Antichrist, some countries will be rebelling against him and fighting wars against him as well. So he's not going to have the whole world perfectly, okay, yes,
Daniel,
we're going to worship you, of course we won't.
Látni azt, hogy nem lesz azért olyan könnyű az Antikrisztusnak a dolga, mert nem csak a keresztények nem fognak beállni a sorba, hanem lesz egy csomó másként gondolkozó ember, aki szintén nem fogadja el ezt a diktátumot, sem azt, hogy őt istenként imádja, sem azt, hogy fölvegye azt a fenevad bélyegét.
So there could be areas of the world who are
resisting világrészek, vagy országok,
at this particular time as we go into the tribulation.
Ahogy kibontakozik a nagy nyomorúság, előfordulhat, hogy lesznek olyan országok és olyan ország vezetők, akik azt mondják, hogy mi nem állunk be a sorba, ebbe az antikrisztusi rendszerbe mi nem fogunk be sorolódni, hanem ellenállás fejtenek.
So there could be a large number of people when we look on the worldwide situation.
Tehát, ha megnézed az egész világot, a világtérképet,
they will not worship the Antichrist, take his mark, but be in a sort of a rebellion
ország,
against their tyranny,
against the world országok, ahol az Antikrisztus zsarnoksága ellen szembe szegülnek, felkelés lesz, vagy lázadás, és nem lesznek hajlandók ebbe az új világrendbe betagozódni.
So maybe these people who did not take the mark but didn't receive Jesus in their
heart. Ez az a harmadik kategória, aki ugyan nem keresztény, mint mi, de nem azért nem vette fel a bélyeget, mert keresztény volt, hanem valami más meggyőződés vezérelte.
These particular people survive the tribulation.
És ezek közül nyilván lesznek számos olyan, aki túléli a nagy nyomorúságot.
They survive the wrath of God.
Utána még az Isten haragját is túléli.
And the battle of Armageddon.
És még az armageddoni csatát is túléli.
Right? So maybe then that's why these people are blessed.
Feltételezhető, hogy a Biblia ezekről beszél, hogy az az a boldog, aki megéli az 1330 napot, aki ezt az egészet végigcsinálta és még mindig él.
So anyway, that could be a possibility
that ez egy lehetőség.
These people are blessed because
hát ezek aztán tényleg boldogok lehetnek.
Survived through what happened, but
sok rémséget, amit a földre hozott az Antikrisztus és az ördög.
Now we know that after the battle of Armageddon, Jesus and the saints, they set up the millennial kingdom on earth, right?
Az viszont világos a Bibliából, hogy akárhogy is van, amikor Krisztus visszatér a szentjeivel és legyőzi Sátánt az armageddoni csatában, és a ezer évre lekötetik a Sátán, onnantól indul az, amiről úgy szoktunk beszélni, hogy Krisztus ezer éves birodalma a Földön.
Yeah, so if you look at Revelations 26. Yeah. Oh, 24, yeah, okay, but also, okay, go ahead, 24, read that.
Jelenések 24-ben, és láttam trónokat, azok ültek rajtuk, akiknek hatalom adatott, és itt az ítélethozatalra, és láttam azoknak a lelkét, akiknek fejét vették a Jézus bizonságtételért, és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását nem vették fel, annak a bélyegét a homlokukra és a kezükre. Ezek éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
And also six, you have six, blessed long part in the first resurrection.
Utána a hatodik vers pedig azt mondja, hogy ez az első feltámadás. Boldog az, akinek része van az első feltámadásban.
So at that, so the Christians are going to be ruling and reigning.
Tehát a keresztények, a Krisztusban hívő emberek, ők fognak uralkodni a földön. Ők fogják az egész világot irányítani Krisztussal együtt.
Is it a case, if you look at it this way, are we going to be certain Christians are going to be ruling over other Christians?
Or? Most vajon, ha azt mondja, hogy a szentek uralkodnak a földön, kint fogunk mi uralkodni, a keresztények a keresztényeken?
Or is it a situation where there's people that
vagy sokkal valószínűbb az a lehetőség,
did receive Jesus in their life, they did worship the Antichrist, and they made it through into the millennium, but now our job is we're going to rule and reign over these people from all different nations and languages.
Ez az egyetlen lehetőség, ami logikusan adatik, hogy lesz egy csomó olyan ember, ország, hogy néptömegek, akik ugyan nem tértek meg, tehát nem lettek elragadtatva, se föl nem támadtak, ugyanakkor nem fogadták el az Antikrisztust és az ő bélyegét, tehát ő túlélői ennek a földi rémségnek, amit nagy nyomorúságnak és később Isten haragjának hívunk, és ezek egyszerűen minden túlélnek és beleélnek ebbe a milleniumi ezer éves birodalomba, ahol mi, a keresztények fogjuk a földön megmaradt embereket vezetni és irányítani, és megtanítani őket az Úr útjaira.
Okay, so that's the, you know, so some people believe that, yeah, Christians, we're all going to be in the millennium, but there'll be people that were survived
mert amikor uralkodnak a keresztények, azt nyilván nem egymáson teszik,
they made it to the millennium, but
hanem
there again, our job would be to witness to them,
ahol nekünk keresztényeknek lesz a feladata, hogy a világot az Isten képére formálva megtanítani ezeket a túlélőket, az Úrban hinni, az Úr útjaira meg kell őket tanítsa.
Of course the job then would be a lot easier because the devil isn't around with his legions giving them doubts and fighting and
összehasonlíthatatlan könnyebb lesz a feladatuk akkor, mint ma, mert ne feledjük,
false prophet in the fire and that Satan is locked up
az ördög
bottomless pit for
ezer évre le lesz láncolva, vele együtt a hamis próféta, meg az Antikrisztus, tehát nem lesz egy csomó olyan zavaró tényező, ami ma nehézé teszi az emberek tanítását.
Do you have Revelations 2:26?
26?
26,
yeah. Jelenések 2:26 azt mondja, hogy és aki győz, aki mindvégig megtartja az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon.
Okay, so we're going to rule over the nations. You mean we're just going to rule over nations of Christians? Or are we talking about something else? Is it something else?
Tehát nyilvánvaló, hogy akik fölött uralkodunk, azok nem keresztények, hanem hatalmat adok a pogányokon. Na hát ezek a pogányok, akik ott éltek, bár nem vették fel a fenevad bégét, attól még pogányok maradtak, csak minden túléltek és ott vannak, a millennium kezdetén.
I'm going to jump ahead a little bit to drive this point home, and we'll come back to to it.
But egy picit előreugorva az
időben, the millennium lasts 1,000 years, right?
A millennium az 1,000 évet jelent. Ezt hívjuk úgy, hogy Krisztus 1,000 éves birodalma
right?
a Földön.
You guys know that, right?
Ugye hallottatok már erről, Krisztus 1,000 éves birodalma a Földön, ugye? Beszélünk erről egy kicsit részletesebben is.
We're ruling and reigning with Christ right here on the earth.
Tehát ez az 1,000 év, ez itt a Földön telik. Krisztus azt mondja, hogy vele együtt fognak uralkodni az ő szentjei itt a Földön 1,000 éven keresztül.
For 1,000 years.
Tehát ez egy behatárolható emberi években mért 1,000 éves periódus.
Now, after the 1,000 years, we'll cover this in more detail, Satan is going to be loosed out of the bottomless pit, out of his prison.
Amikor leláncoltatott a sátán, akkor azt mondja, hogy 1,000 évre, és utána egy rövid ideig el kell oldatni. Emlékeztek erre? Tehát lesz egy periódus, hogy 1,000 év után, amikor rövid időre eleresztetik a sátán.
And he goes out on the earth to deceive the nations again.
Jelenések könyvéből tudjuk azt, hogy kimegy a világra, és nagy tömegeit az embereknek újra elhiteti.
And he gathers a rebel army against the kingdom of God.
És nem, hogy elhiteti, hanem egy hatalmas lázadás szít, ahol az emberek az Isten ellen föllázadnak, már akik beveszik az ő
misereit. And at the battle of Gog and Magog, they encamp the saints about.
Talán hallottatok már a Gog és Magog csatájáról, ahol azt mondja, hogy és körbeveszik a szentek városát.
As the devil and the rebels want to attack the Christian, you know, the Christians and attack Jesus's kingdom.
És ezek a lázadók megpróbálják a szentek városát elpusztítani, tehát gyakorlatilag ez egy Jézus és az ő szentjei ellen szított forradalom.
Now there's two important points there. If we're okay, let's take a look at ourselves.
We're
in the millennium. Do you think the devil and these other people who are in flesh and blood, do you think they have the power to, you know, surround us and we can't get away in our new glorified spiritual bodies?
Ugye, amikor körbeveszik a szentek sátorát, el lehet képzelni azt, hogy az ördög és az általa elhitetett a földi millenniumban élő hús és vér emberek valamilyen formában meg tudnának bennünket feltámadt mennyei testtel rendelkező szenteket szorongatni?
We would be so easy to get away, we could just zap them.
Nyilvánvaló, hogy semmi esélyünk ellenünk nincs, mert akárhogy, akár szóval meg tudjuk őket semmisíteni a mennyei testünkben.
Us in our new spiritual bodies.
Nyilvánvaló, hogy akármiféle forradalom is ez lesz, ez bennünket nem fenyeget semmilyen veszélyen.
And it says that when the devil he's out for a little season, and the number of rebellious people he got is the number of the sand of the sea that join him.
De érdekes, amikor a Biblia erről a versről beszél, ki tudnád vetíteni, hogy a lázadóknak a létszámát úgy írja a Biblia le, akiket elhitett 1,000 év után az ördög, hogy ezek annyian voltak, mint a tenger fővenye, mint a tenger parton a homok.
Now think about this. If the devil deceives these people to rebel against Christ's kingdom on earth, and then God's going to pour fire down on them, are these people really saved Christians?
Na most ezek az emberek, akiket fölbújt a sátán, hogy megtámadják a szentek városát, vajon ezek keresztények, akik ott vannak és lázadnak, akiket aztán majd tűzzel kell, hogy elpusztítson Isten? Ez szerint a vers szerint.
So obviously, because if there was only Christians that survive into the millennium, none of those Christians are going to rebel against Christ's kingdom.
Mindez csak annak illusztrálására próbálom kifejteni viszonylag hosszasan, hogy gondoljunk bele, hogy még az 1,000 éves birodalom idején sem lesz mindenki automatikusan keresztény. Attól, hogy mi föltámadunk és majd vezetjük a világot, az embereknek továbbra is lesz választási lehetősége, és hát a jelek szerint sokan rosszat fogják választani a végén, még így is.
So these Satan and these rebellious people, that obviously these people who rebel against Christ's kingdom never received Jesus during this particular millennial period.
Tehát valószínű, hogy ez a lázadás, amiről a Biblia itt beszél, hogy a szentek városát körbeveszik ezek a lázadók, akiket elhitetett a sátán, ezek azok a szentek, akik az 1,000 éves birodalom alatt tértek meg és váltak keresztényé.
And so then the people that they were able to surround were obviously Christians like we are today. We just can't, like, you know, we're now we just can't fly away
szentek,
from persecution.
But sátáni által elhitetett lázadók körbevesznek, azok olyan keresztények lesznek, mint amilyenek mi ma vagyunk. Szívünkben van Jézus, örök életünk van, de még mennyei testünk nincs, mint ahogy nekik se lesz, mert ők ott élnek az 1,000 éves birodalomban, de azzal még nem jár mennyei test.
Yeah, so that's another way to look at it, that those rebellious people are not saved, so
azt
obviously
láthatjuk, hogy ezek a lázadók,
it can't just be Christians only in the millennium.
Krisztust el nem fogadott lázadók, akik Krisztus és az ő szentjei ellen lázadnak, tehát Akár milyen furcsa belegondolni, de úgy tűnik, hogy ebben az ezer éves birodalomban Isten kegyelméből olyan szabad döntése lehet az embernek, hogy lesz még a ki Isten jelenlétében is, vagy őt, vagy nem őt választja.
Okay. And so during the millennium, what will it be like? Well, obviously war will cease. There'll be no more war.
Miután viszont a sátán leláncoltatik ezer évre, nyilvánvalóan nem lesz ezer éven keresztül háború.
Isaiah chapter 2 verse 4.
Ézsaiás 2:3-ban lehet erről olvasni. Eljön a sok nép, akik azt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr beszéde.
Okay, and Psalm 67:4.
Psalm 67:4. Bocsánat, Ézsaiás 2:4. Ítéletet tart a nemzetek között, és sok nép között bíráskodik. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Örvendezzetek és vigadjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a te igazságod, és te igazgatod a nemzeteket a földön.
And Psalms 98:9.
És Zsoltárok 98:8-9. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, igazsággal ítéli a világot, és méltányossággal a népeket.
Right? When do we get our judgment? We get it up in heaven. So obviously
minket mikor ítél meg Jézus? Minket azonnal a feltámadáskor megjelenünk Krisztus ítélőszéke előtt, mint ahogy olvashattuk az 1. Korintus 5:10, hogy mindenki megajándékoztasson azt szerint, amit a testben cselekedett.
Says he shall judge the world
and
people with equity.
Hogy az embereket igazsággal ítéli, az nyilván nem ránk vonatkozik, mert mi addigra már rég túlestünk az ítéleten, amikor Krisztussal találkoztunk a feltámadáson.
Okay, and Isaiah 2:3. Now this is our millennial ruling and reigning.
És most jön az Ézsaiás 2:3, amit az előbb véletlenül olvastam, hogy eljön a sok nép, és azt mondják, jöjjenek fel, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr beszéde.
Okay. And so it says, Lord, he'll teach us his ways, and we shall walk in the paths. And also Revelations 5:10.
És ide vág Jelenések 5:10 is. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön.
Right, so we're going to reign as kings and priests, and we shall reign on the earth.
Papokként fogunk uralkodni ebben az ezer évben a földön.
Okay, so that's my suggestion. Of course, we'll see when we get to the millennium
exactly what it'll be like,
but I really believe there's going to be people who survived.
Csak arra tudok gondolni, hogy lesz egy nagy csomó túlélője ennek a ma élő 7 milliárd embernek, akik túlélik a nagy nyomorúságot, majd az Isten haragját, és ott találják magukat egy nap ezen a viharvert földön, miután visszajött Jézus, és indul az ezer éves birodalom. Ebben leszünk mi a papok, meg
and
a királyok.
Part of our job will be to minister to these people and teach them the ways of the Lord.
Ahol szinte paradicsomi állapotokat fog visszaállítani az Úr, és itt lesz a mi feladatunk az, hogy szolgáljunk ezeknek a népeknek, és elhozzuk nekik a megváltás üzenetét.
And also Isaiah 11:6-9.
Ézsaiás 11:6-9 is ide vonatkozik. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a kecskegidával hever, a borjú, az oroszlánkölyök és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelni fog, kölykeik együtt hevernek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint az ökör. A kisgyere a vipera lyukánál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó lyuka felé nyújtogatja kezét, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogy a tenger a vízt borítja.
Okay, so that's going to be quite peaceful, isn't it? Where the wolf can lie down with the lamb.
Látszik, hogy ez egy meglehetősen nyugodt periódus lesz, ugye, ahol a farkas a bárányjal együtt tud feküdni.
And the lamb won't be in the belly of the wolf in those days.
Anélkül, hogy a bárány a farkas gyomrába lenne közben.
And so anyway, so that's the millennial period. It's a time of we're ruling and reigning with Jesus for 1,000 years.
Ez az ezer éves birodalom, ahol Krisztussal együtt fogunk uralkodni.
And then the final battle there is the again called the battle of Gog and Magog. Remember, there's the Ezekiel 38
Magog war. Gog és Magog csatája, amiről beszéltünk ezzel a lázadással.
But this is a different war. This war is coming after the 1,000-year millennium, and it's also called the Battle of Gog and Magog, but don't get it confused with the battle of Gog and Magog in Ezekiel 38 and 39.
Gog és Magog csatájáról Armagedon kapcsán is beszél a Jelenések könyve. De aztán később, az ezer évvel későbbi csatát ugyanúgy Gog és Magog csatájának hívja. No, ez két teljesen más csata. Ez néha az emberek fejében összekeveredik, hogy melyik melyik.
Okay, so let's read Revelations 20, 7 through 8.
Nézzük Jelenések 20. fejezetéből a 7. és a 8. vers. Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik a fogságából, és kimegy, hogy megtévessze, vagy elhitesse a föld négy sarkán lévő népeket, Gógot és Magógot, és összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a számuk, mint a tenger homokja.
Okay, and so then, Revelations 29, verse 9.
Utána a 9-es vers, és felvonulnak a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, ezek a lázadók.
So at this point, at the end of the millennium,
tehát az ezer éves birodalom végén,
the devil gets out of the bottomless pit,
kiszabadul, vagy kiengedetik az ördög ebből a mély kútból, ahol le volt láncolva, elhitet egy csomó embert,
they try to encamp the saints about and destroy
akiből tobol egy hadsereget,
during the end of the millennium.
És látjátok, körülveszik a szentek városát, tehát ezek nyilván azok a szentek, akik a millennium alatt tértek meg.
But at this point, fire, God sends fire down from heaven and completely burns up the millennial rebels.
És ezzel véget is ér az ő történetük röviden és frappánsan, amikor azt mondja, hogy de tűz száll alá az égből és megemészti őket. Tehát ami őket illeti, ennyi.
And of course, some people say, "Well, okay, if the theory is right, okay, obviously, you know, we're in our new bodies. This fire, this war is not going to affect us in a negative way at all. But if there are people who do get saved in the millennium, and when this fire comes down and they're surrounded by the devil and thousands and thousands and thousands of millennial rebels, what happens to the people that were saved? Are they going to be burned up like?" Like
nem kell sok képzelőerő, de láthatjuk, hogy itt a szentek táborába azok tömörülhettek be, akik megtértek a millennium alatt, elfogadták Jézust. Ellenük jöttek ezek a felkelők, ez a sátán által elhitetett hadsereg. Ezt a felkelő hadsereget emészti meg tűzben Isten egy pillanat alatt. Nyilván bennünket semmi nem árt, nekünk semmi nem ártott, mert már még megvan a mennyei testünk. Vajon mi történik a sátán erői által körülvett és tűzzel elpusztított hadsereggel körülvett keresztényekkel.
Yeah. So how God does it, we don't know, because
it's not explained. Hogy mit csinál azokkal a keresztényekkel, Krisztus a szentekkel, arról nem beszél a Biblia, csak annyit mond, hogy az ellenük föl sorakozó ellenséggel mit csinál, őket megemészti tűzzel.
But some speculate, and of course we can't prove it, but some believe,
ezt nem lehet a Bibliából bizonyítani,
that probably the Lord would do the same thing he did with us. What did he do with us? He resurrected us. And raptured us.
Az ezer év alatt megtérő keresztényeknek az ezer év végén hasonló sorsuk lesz, mint nekünk, elragadja őket magához az Úr.
Before the wrath of God came, right?
Mielőtt ez a tűz leszállna és mindent megemésztene.
But having said that, we can't prove it because it doesn't say.
Ezt nem tudom bizonyítani, mert a Biblia erről nem beszél szó szerint így.
Okay, so then, so the devil in Revelations 20:10, we see the devil is at the battle of Gog and Magog. He is now tossed into the lake of fire, where the Antichrist and the false prophets still are. Revelations 20:10. Yeah.
Maybe I just wrote the reference
wrong. Jelenések. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone.
Utána a sátán maga a tűztavába vetetik. Jelenések 20:10-ben lehet arról olvasni, hogy és az ördög, aki megtévesztette őket, a tűz és a kénkő tavába vetetik, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké.
Okay, so that's what the end of millennium. He's cast in lake of fire. The false prophet.
Ezután a rövid
the Antichrist is there. The devil doesn't go to some judgment. Neither did the Antichrist and false prophet. They were just all immediately tossed into the lake of fire.
Lázadókkal egy szempillantással a tűzben megemészti őket, ami pedig az ördögöt illeti, ő meg megy a kénkővel égő tüzes tóba örökkön örökké, ahol már a hamis próféta és a fenevad van előtt.
Now, in Revelation, can you read, this also talks, after this event, when the fire comes down, most Bible students believe, this is when the earth is completely purged with fire.
Nem ér véget itt a jelenések története, ugyanis folytatódik tovább azzal, hogy amikor ez a tűz lejön, akkor úgy értelmezhető, hogy teljesen újjá formálja Isten a Földet ezen a ponton.
And at this time when he burns the whole world, there's no more sea, there's no more
arról
ocean,
a Biblia,
it's just the earth is completely it's the same ball but completely revamped to way like it was even better than the Garden of Eden.
Mint bolygó megmarad, de az ezer éves birodalom után teljesen átformálja Isten a Földet. Abból lehet erre következtetni, hogy azt mondják a Biblia, hogy nem lesznek többé tengerek, meg óceánok, jobbára szárazföld fedi a Földet, és olyan paradicsomi állapotokat állít helyre az Úr után a Földön, mint amilyen az Éden kertje volt annak idején.
Now there's another, now this, as we go into further, starting in Revelation chapter 20, verse 11 to the end, it talks about another judgment. It's called the Great White Throne Judgment. Now, who's at this judgment?
Itt viszont még van egy nagyon fontos fogalom, amit tisztáznunk kell, és valószínűleg sokan ismeritek ezt, a nagy fehér trón ítélete. Nagy fehér királyi trón ítélete. Erről a jelenések 20. fejezetében lehet olvasni, a 11.-15. versben.
Are we at this second judgment, the great white throne
judgment? Ez az birodalom végén lesz még egy nagy ítélettétel, talán olvastátok, a nagy fehér királyi trón ítélete. Na most vajon ki fogott megállni Isten előtt?
Nobody wants to take a
senki nem meri
chance, huh?
a választ.
Well, no, because we're not at this judgment.
A nagy fehér király trón ítéleténél mi keresztények már nem leszünk ott.
This judgment is and we'll read it is for the unsaved. All the unsaved people that ever lived will appear at this great white throne judgment.
Ha elolvassuk, mert kiderül, hogy aki valaha ezen a földön született és élt, az mind ott fog állni, aki nem Krisztusban halt.
We appeared at the judgment of Christ.
Mi már egyszer
megjelentünk. Judgment seat of Christ in 2 Corinthians 5:10, which we read in the morning. That's where we get our judgment there.
Amikor megtörténik az elragadtatás per feltámadás, akkor mindannyian mi keresztények egyszer már megálltunk az Úr előtt, az ő királyi ítélőszéke előtt, ahol az ő vére fedett minket mindentől, örök életünk van. A cselekedeteink szerint megkaptuk a jutalmainkat, ami minket illet, az ott megvan.
At our judgment, there was no unsaved people there. It was just everybody who received Jesus in their lifetime.
Amikor
megtörténik a föltámadás és az elragadtatás,
oda rajtunk kívül senki nem kerül, csak a Krisztus által megváltott testvéreink lesznek ott, senki más oda nem jöhet, csak mi lehetünk ott.
Okay, so let's read, we'll read about this judgment.
Mindenki másra viszont a nagy fehér trón ítélete vonatkozik, aki Krisztus nélkül élt és halt meg, őrá vonatkozik ez az ítélet, a millenium, az ezer éves birodalom végén, és láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra. Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyitatának ki, majd egy másik könyv nyitatik ki, amely az életnek könyve, és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál kiadta, és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedeteik szerint. A halál és a pokol pedig a tűztavába vetetett, ez a második halál, a tűznek tava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, a tűztavába vetették.
Okay, so this is the after the millennium, this is a great white throne judgment and all the people
who
ever lived who were not saved will appear at this judgment.
Trón ítéleténél minden egyes ember, aki valaha született a teremtéstől fogva, és nem ismerte Krisztust, az ott fog megállni Isten előtt, akiket nem véd már Krisztus vére, ők csak a cselekedeték alapján tudnak elszámolni Isten előtt.
And it says in here that they opened the book of life and the dead were judged out of those things which were written in the books.
Megnyitatott az életkönyve, és a halottak megítéltettek a könyvek alapján, amik írva voltak róluk.
So at this great white throne judgment for people who did not get saved in their lifetime,
tehát mindazok, akik az életük alatt nem jutottak el a megváltásig, Krisztus által való megváltásig.
Because these people weren't saved, they had never received Jesus in their life. Is he going to toss all these? We're talking a lot of people since the beginning. He's going to toss all these guys into the and girls into the lake of fire.
Gondoljátok, hogy az írtózatos mennyiségű ember, aki valaha született a Földön, és nem tért meg, mert nem ismerte Jézust, azok mind automatikusan a pokolba mennek.
It says, whosoever was not found written in the book of life was cast in the lake of fire, so that is telling us that also
nem,
there were people who were written in this book
mondja,
of life.
Hogy megnyitatik az életkönyve, és aki nem volt beleírva az életkönyvébe, az ment a kénkővel égő tóba. Tehát nyilván, aki viszont benne volt az életkönyvébe, az meg nem oda ment.
And they were judged according to their works.
Mindezek a tömegek, akik valaha születtek és nem ismerték meg Jézust, so, azok a cselekedeteik alapján lesznek meg.
Many Bible students believe, like, okay, we're at the judgment seat of Christ, and after the millennium, okay, we rule and reign on the earth during the millennium, and then the heavenly city, there's a new earth, the Lord reshapes the earth, it's the same ball, we have a brand new earth with no sea. And then there's going to be the heavenly city, New Jerusalem is going to come down and land on the earth. It's 1500 miles high, 1500 miles wide, and we're going to live in this beautiful golden city.
Ez egy röviden összefoglalva mi történetünk arról szól, hogy mi meg vagyunk váltva Krisztus vére által, és vagy meghalunk, vagy túléljük a nagyomorúságot, elragadtatunk az Úr elé, ahol Krisztus ítélő széke előtt a trónnál megállunk, utána 1000 éven keresztül uralkodunk vele, utána jön a mindenkit, kivéve minket illető utolsó nagy ítélet, de miközben mi már az Isten által újraalkotott földre fogunk leszállni, hogy az új Jeruzsálemet leírja a Biblia. Lesz egy új város, aminek megadja a pontos méreteit, 2400 kilométer széles, hosszú és magas.
Now, so,
ez az új mennyei város.
So probably it says whosoever is not found written in the book of life is cast in like a fire. So yes, some people, the very wicked, the very cruel.
Most vissza az életkönyvére.
These people are going to be tossed into the lake of fire.
Hogy azok az emberek, akik Krisztus nélkül éltek és haltak meg, tehát őket nem lehet megítélni Krisztus vére alapján, ők, nekik nem marad más, mint a cselekedeteik alapján legyenek megítélve, és ha valaki gyűlöletes volt, gonosz volt, rossz szívű, azok lesznek, akik nincsenek benne az életkönyvébe, akik rossz szándékkal éltek, azok mennek ebbe a tóba, a kénkővel égő tóba, de ezek szerint lesznek olyanok, akik a szándékaik alapján jónak foglak találtatni, akik benne vannak az életkönyvében.
But again, not everybody that is at this great white throne judgment, which is bigger than the judgment seat of Christ.
Egyébként a tömegeket tekintve, Krisztus ítélő széke előtt mi töredéké annyian leszünk, akik ott megállunk, mint akik majd a fehér trón előtt állnak, akik nem Krisztussal éltek. És
not everybody is tossed in the lake of fire at this judgment. Why have a judgment if there's no hope?
Egyébként is logikátlan volna, miért kéne egyáltalán ítéletet tartani, hogyha esélye sincs a gyanúsítottaknak arra, hogy ne a pokolba menjen.
You think the Lord, okay, I'm going to bring all this other population, which was massive, so much more than the Christian population, and I'm just going to toss these guys into the lake of fire.
Nyilvánvaló az Isten szeretet, tehát elképzelhetetlen volna, hogy Isten maga elé állítja a keresztényeknek sokszorosát kitevő embertömeget, aki valaha élt a Földön, és azt mondja, hogy na most ítéletet ülök felettetek, és mindenki egyetetően mehet a pokolba.
What,
nyilván nem ilyen Isten.
What many Bible students believe and why this judgment is there, that a lot of people will be written in this book of life, but they will not live in the heavenly city. You have to be saved. You have to have the Lord in your heart. You have to be a saved Christian.
Sokan
these people will live outside on the new earth and the new heaven, outside of the heavenly city.
Életnek a könyvébe beírva találtattak, azok ezen az újra formált édenkerti állapotú földön fognak élni, csak nem lesz bejárásuk ebbe az új Jeruzsálembe, ebbe a mennyei városba, amibe a Krisztus vére által megváltott keresztényeknek lesz bejárásuk és
so
lakásuk.
They'll whatever what they did in their life, they're going to be, they can live outside the city.
Tehát szerint,
and
us
as Christians who live in the city,
amilyen szándék vezérelte őket, ez lehetővé teszi számukra, hogy az újjáépített vagy az újra kreált földön éljenek.
We will also be teaching and ruling over the people that are outside of the heavenly city.
És az ige szerint a keresztények, akik az új mennyei városban élnek, akik Krisztussal éltek és az ő megváltásával haltak meg, ők fognak uralkodni ezeken az embertömegeken.
It's sort of like for us, because we received Jesus in our heart, and of course it's not our good works, but we, you know, we're like, we'll, you know, like we helped in the millennium, we trained the millennial people, so our job will now to also be able to rule and reign and teach people on the outside of the heavenly city on the new earth.
Az nem a mi érdemünk, ezt Jézustól kaptuk egy ingyenes ajándékként az ő vére által, de azt láthatjuk, hogy ahogy az 1000 éves birodalomban Isten királyai és papjaiként szolgálunk és segítünk az itt élő nemzeteknek, népeknek, ugyanúgy Ezután a nagy fehér trón ítélet után az akkor élő ember tömegek fölött ugyanígy a keresztények fognak uralkodni és segíteni fognak megismerni őket.
You know, God is fair in his judgment. I mean, can you imagine? I mean, I've met people who were not saved.
Én találkoztam olyan emberekkel, akik nem voltak megváltva.
Of course, they're sinners. Nobody's perfect.
But yet, senki nem tökéletes.
You know, they were good people. They were kind people. Or, you know, what if somebody who grew up in Islam religion and that's all they heard their whole life and they never really got a chance
mit kezdjen Isten azokkal
a hear about Jesus or whatever situation.
Akik szegények esélyesen volt Jézusról hallani, egy muzulmán kultúrába született, kiskorától a Korán nyomták ugye a fülébe, noha ő sosem hitt benne, és idegennek is találta ezt a sok vérszomjas borzalmat, de úgy halt meg Krisztus nélkül, hogy a szándékai jó voltak a szívében, mint mi, őneki akkor a pokolban van a helye. Na ezek lesznek ott majd a nagy trón ítéleténél, ahol az Isten a szándékai alapján fogja eldönteni, hogy ki hova tartozik.
So again, it's like, you know, like right now for us, okay, that's there, I'm not so worried about this at all.
Úgyhogy engem
the
mondjuk,
thing is,
a történetnek ez a szakasza
kevésbé
érdekel, mert erre lesz egy jó ezer évünk, hogy ezt megdiskuráljuk az Úrral, hogy hogyan lesz majd ez akkor. Sokkal fontosabb az, hogy most közvetlenül mielőtt állunk, vagy minek a küszöbén állunk.
In regards to Bible prophecy, that's going to affect us, all of us directly.
Már ami a bibliai proféciákat illeti, ami mindannyiunkat fog közvetlenül érinteni a következő évben.
But let's read some verses on what I said about these people outside. Let's look at Revelations 21, verse 1 to 4.
Hogyha megnézzük, hogy mit mond erről a korszakról a Biblia, amiről az előbb beszéltünk, az új mennyről és az új földről, tehát a nagy fehér trón ítélete után. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sem volt többé. És láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hallottam, amint a trón felül egy hatalmas hang ezt mondta, íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és a szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
Okay, so it's like, so here we have people who are outside the new earth. It said the Lord's going to wipe away their tears and stuff, but we already had that happen to us at the great, at the judgment seat of Christ.
Azt látjuk, hogy az Úr megint kegyelmes. Itt a fehér trón előtt álló túlélőknek szintén eltörli a szeméből a könnyet az Isten. Nekik is szép ez, de ez már nem rólunk szól, mert velünk ez már ezer évvel előtte megtörtént. Amikor föltámadtunk, hogy elragadtattunk.
Years earlier, that is when we get our judgment. So everything we did, when we were yielded to the Lord and did his will, we get rewarded for that. But there'll be times where we're going to have some tears in our eyes for maybe some of our failures.
Szükséges, hogy eltörölje a mi könnyeinket is az Úr, mert de ha meg vagyunk váltva a vére által, bizonyára, amikor megállunk az ő ítélőszéke előtt a feltámadáskor, mindannyiunknak lesznek könnyek a szemében, amiatt, hogy néha sajnos nem azt tettük az Úrért, amit tettünk volna.
It's at that time, at the judgment seat of Christ, when the Christ will wipe the tears from our eyes, not a thousand years later, at the great white throne judgment.
Ítéletekor már nem a mi szemünkből törölgeti a könnyet az Úr, hanem azokéból, akik ott megjelentek, addigra mi már ezer évvel túl vagyunk ezen.
And it also says verse 22:3, Revelations 22:3.
Jelenések 22:3 pedig azt mondja, hogy semmi elátkozott nem lesz többé, és az Isten és a bárány trónja benne lesz, és szolgái szolgálnak néki.
Okay. So the curse will be removed even during the millennium, not, you know, in the millennium most of the curse is during the thousand years is most of the curse is gone.
Az az átok, ami a földre jött az ember engedetlensége miatt, az nem lesz még az ezer éves birodalom alatt se teljes mértékben vissza.
And what the suggested thing is that during the millennium the people who survive, it's sort of like we're going to go back to the way it was before the flood.
Tehát az a feltételezés, hogy az ezer éves birodalom alatt olyan kondíciók között fognak élni az emberek a Földön, nem mi a mennyei testükben, az akkor élő húsvér emberek, mint amilyen az özönvíz előtti állapot jellemezte a Földet. Az nem egy paradicsomi állapot volt. Ugye, mert a paradicsomból arról csak Ádám meg Éva tudna mesélni, mert már ők üzettek ki, de utána még viszonylag jó állapotok uralkodtak egészen az özönvízig, amíg el nem kellett, hogy pusztítsa Isten a Földet. Tehát valószínű, hogy ahhoz hasonló, nagyon kellemes klímájú és szép állapotú ezer év lesz az itt élők számára.
Okay. And so right, so we're in the, we can live inside the city, We'll probably have our mansions or whatever the Lord gives you for what you've done for him.
Mi viszont ebben a mennyei városban fogunk élni, amiről beszél a Biblia, hogy láttam alászállni ezt az új Jeruzsálemet, a mennyei város, ahol mi nekünk meg lesznek a saját lakóhelyeink, akár palotáink, házaink, ki mit kap az Úrtól.
And also not only do we get the blessing of enjoying inside the heaven city, but we can go outside the city.
És rólunk azt írja a Biblia, hogy az Isten szentjei kibejárnak a város kapuin, tehát bent is lehetnek, ahol lakásuk van, de ha úgy döntenek, akkor kimennek erre az új földre.
And there's plenty of room outside of the city because there's no more ocean.
Mennyivel megnövekedik a lakható terület a földön, hogyha nem lesznek többé tengerek meg óceánok, mert azt mondja, hogy azok már nem lesznek.
So that it's just rolling hills, you know, land, lakes, streams, but
the ocean is gone. Források, dombok, hegyek, de lakható lesz a földnek. Most több mint kétharmad lakhatatlan rész.
When I was a new Christian and I had read that in the book of Revelation that there was no more sea, you know, and I'm from Southern California, so when I read that, I read the whole book of Revelation, it went way over my head.
Több mint 40 éve először megtértént olvastam a Bibliát, a Jelenések könyvét is olvastam, az egész elment a fejem
fölött. And I was reading the end and said, oh, there's no more sea.
Egy dologra emlékszem az egészből.
And I was a surfer from Southern California.
És nem lesz többé tenger. Ezt az egyet megjegyeztem, mert én szörföltem.
There's no surfing in heaven.
Kaliforniaként egy szörfőrnek elég rosszul hangzott, hogy nem lesz többé tenger.
But I got over it though after a while.
De most arra megtanultam együtt élni a gondolattal, hogy nem lesz tenger.
Okay, so let's read. Okay, so the heavenly city is going to come down.
Tehát a mennyei város leszáll, láttam.
Land on the earth.
János leszállni a mennyei várost az égből.
Do you have the pyramidal structure or no? Okay, that's fine. And I won't get into it. Okay, because it's getting late. Okay, so inside the heavenly city, it will be light all the time. Revelations 21:23.
21:23.
I'm jumped ahead here. I didn't get into 21:18. Oh, we can do it. Yeah, do 21:18. Do you have that?
I have 21:10.
Okay.
It's all there.
Yeah, there you go. 21:18.
Amikor leírja, hogy mi a mennyei város, ezt már egészen a végén találjuk a Jelenések könyvének. A kőfal építőanyaga jáspis volt, a város pedig színarany tiszta üveghez hasonló, a 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája színarany, olyan, mint az átlátszó üveg. És a városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy bevilágítsak, mert Isten dicsősége megvilágosítja azt, és annak lámpása a bárány.
Right? So the city will be like light. The glory of the Lord will shine. So
tehát az Isten dicsősége adja majd a fényt.
On the new earth, so the people that live outside the new earth, when they see, they can see the heavenly city.
Az új földön élő ember tömeget fogják látni ezt a várost,
kívülről,
és ez tündökölni fog fénnyel, mert hogy az Isten fénye ragyog ki belőle.
And in the city itself, there's no need of the sun, there's no need of the moon and stars.
Nem lesz szükség se napra, se holdra, se csillagokra, mert az Isten dicsősége fog ragyogni örökké.
But in Genesis 8:22,
de Mózes első könyvének 8. fejezetében, a 22. vers, ezután pedig, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél és a nappal és az éjszaka.
So probably outside of the city, there's still going to be the sun, the moon, the stars,
valószínű,
and day and night on the outside of the city.
Dicsőségének a ragyogása az csak a városon belül fog érvényesülni. A városon kívül az új földön, miután ez az ígéret a Genezis könyvében, ott ugyanúgy lesz majd nap, csillagok, éjszaka, meg
hold. First said it will not cease, but in the city, it will always
a városban nem, de a városon
light.
Kívül
and you can see through
az Isten teremtette állapotot
like crystal clear, you can see outside. When you're inside the city, you can see outside the city and see the new earth.
Ez valami olyan fajta arany, amiről a Biblia beszél, amit ma még nem ismerünk, mert azt mondja, hogy az arany üveghez hasonló, tehát átlátszó arany lesz, tehát nyilvánvalóan ki lehet látni a városból.
And Revelations 21:24-26.
Jelenések 21. 24-26-os. A népek annak világosságában járnak, és a föld királyai abba viszik dicsőségüket, kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig ott nem lesz, és a pogányok oda viszik a dicsőségüket és a tisztességüket.
Okay, and 21-24-26. Oh, that was it. Okay. Okay, so there you see, for the the glory of the city shall not, it won't be nighttime there at all. It'll always be bright.
Nyilvánvaló, hogy a városban nem lesz éjszaka, ott mindig az Isten dicsősége fog ragyogni.
So there'll be no night there.
Többé nem lesz éjszaka.
But the outside on the new earth,
de a városon kívül
sun, moon, stars, not,
a Földön még mindig érvényesülni fognak a ma ismert körülmények, ugye hold, éjjel, nappal.
And it talked about how the nations will bring their glory unto it, unto the city.
There'll
be whole nations outside of the heavenly city, according to that verse.
Eredetiben úgy mondja, a nem pogányoknak kívül, hanem nemzetek oda. Tehát nyilvánvalóan lesznek még nemzetek, akik majd oda hordják az ő dicsőségét.
And of course we have access to the tree of life, Revelations 22, 1 through 2.
És a Jelenések 22-ben pedig lehet olvasni az életnek a fájáról. És megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály és az Isten és a bárány trónjából ered. A város utcáinak közepén és a folyóvizen innen és túl van az élet fája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók.
And then also, Lord promised us that we, inside the city we would have our mansions, John 14.
Ugye, tehát nyilvánvalóan a népek ezek szerint meg tudnak betegedni, mert miért kéne őket gyógyítani. Tehát erre jó lesz az a fa. Ami minket illet, nekünk Jézus tett még egy ígéretet röviddel az elmenetel előtt, János 14:2-3. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
Okay, so anyway, that's something to look forward to, the heavenly city where we're going to live for eternity. Jesus and God will be there.
Ahol ott leszünk Jézussal.
We'll have our mansions and
ahol sok lakóhely van, azt mondta, hogy lesz elég hely, helyet készít nekünk.
We'll also go out and our job still will be teach others of the people that
és úgy tűnik, hogy
appeared at the great white throne judgment
munkánk,
and were cast in the lake of fire will be outside of the city and we will go out and minister to them as well and teach them about the Lord.
Az nem marad abba. Azok az emberek, akik a fehér trón ítélete előtt megjelennek, akik valaha éltek a Földön, de nem ismerték Jézust, a mi feladatunk lesz megtanítani őket az Úr útjaira.
And again, I just want to emphasize, some of this stuff might have been new, you might not have heard it before.
Lehet, hogy a
we'll just have to wait and see how these things play out, but we're talking about, when this these things we talk, was the millennium, it's after the rapture, we'll have our new bodies, we're still going to be learning, still being getting trained,
egy biztos, hogy and we'll see how all that will play out. Meg mindezt megtanuljuk.
We know the millennium's 1,000 years, we know there's the judgment seat of Christ, we know there's rebellion at the end of the millennium.
Mérföldkövet ad a Biblia, ami abszolút nevesítve van. Tehát az, hogy lesz egy 1,000 éves emberi években mért periódus, annak vége lesz, utána jön ez a fehér trón ítélete, ez is teljesen világos és tiszta, tehát ezekben még tudunk gondolkodni.
And we know there's the great white throne judgment, the second judgment, where all the unsaved will be
második judged ítélet, according to their works. Ez a nagy fehér trón ítélete, ahol a meg nem tért emberek, akik Krisztus nélkül éltek és haltak meg, és nem volt esélyük se megváltva lenni, sem elutasítani az Urat, ezek ott lesznek ennél a második ítéletnél, és utána, hogy az örökké valóság már hogy alakul, ugye arról nem beszél a Biblia, csak ennyit, amennyit most
mondtunk.
Annyit tudunk, hogy mi a mennyei városban fogunk élni örökké,
have access to the new earth, so it's going to be fun.
És kijárhatunk az új világ, az új földre, tehát mindenképpen szép lesz és jó lesz a virág.
Okay, well that's the end of part two.
Ez így a második rész vége.
So that covers the 14 major points of the end time, the outline of the 14 major points.
Átvettük a 14 alapvető pontot, ami a végső időkről szól.